Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Máté evangéliumának harmadik részéből olvassuk Isten igéjét. Máté evangéliumának harmadik részében így szól hozzánk Isten írott szava. Azokban a napokban pedig eljöve keresztelő János, aki prédikál vala Júdea pusztájában. És ezt mondja vala, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Mert ez az, akiről Ézsaiás próféta szólott ezt mondván, kiáltó szó a pusztában, készítsétek az Úrnak útját, és enyengessétek meg az ő ösvényeit. Ennek a Jánosnak ruhája pedig teveszőrből vala, és bőröv volt a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz. Ekkor kiment ő hozzá Jeruzsálem és egész Júdea és a Jordánnak egész környéke, és megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán vizében, vallást tévén az ő bűneikről. Mikor pedig látta, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, mondanékik, mérges kígyóknak fajzatai, kicsoda intett meg titeket, hogy az Isten elkövetkező haragjától meneküljetek. Teremjetek hát a megtéréshez illő gyümölcsöket, és ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban, Ábrahám a mi atyánk, mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekből támaszthat fiakat Ábrahámnak. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó, ő szent lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket, akinek szórólapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját a csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartja vala őt, mondván, nekem kell általad megkeresztelkednem, és te jösszél hozzám. Jézus pedig felelvén mondanéki, engedj most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedenéki. És Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijött a vízből, és íme az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek lelkét alájönni, mint egy galambot, és őre ászállani. És íme egy égi hang ezt mondja vala, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei atyán, köszönjük néked, hogy Krisztus fölött elhangzott a te szavad, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És köszönjük néked, hogy minket arra hívsz a mai napon, hogy mi is a te fiadban, Krisztusban, Jézusunkban gyönyörködjünk. Köszönjük néked, hogy arra szólítottál a templomba belépve, hogy csókoljátok a fiút. Segíts bennünket, hogy Krisztust csókolni tudjuk, lelki értelemben mindennél és mindenkinél jobban tudjuk megszeretni. Kérünk téged, hogy szent lelked által munkáld ezt a szívünkben. Jézusunk, te méltó vagy arra, hogy szeressünk, hogy csókoljunk téged szívünkben, lelkünkben. Méltó vagy arra, hiszen nem csak eljöttél a földre, vállalva bennünket, hanem vállaltad a mi bűneinket is, vállaltad a minket érintő és sújtó igaz ítéletet. Köszönjük néked, hogy a keresztre mentél, hogy ott ezt elvegyed rólunk. Köszönjük néked, hogy ott megváltottál minket az igazságos isteni haragtól, és nekünk bűnbocsánatot, kegyelmet szereztél atyádnál. Köszönjük néked, hogy a megváltásért, a kegyelem biztosításáért, az irgalom ingyen valóvá tételéért te áldozatot mutattál be. És köszönjük néked, hogy mindezért téged most magasztalhat a szívünk. Segíts, hogy ezért mindenkinél és mindennél jobban megszeressünk téged. Látod, hogy milyen sokszor alább hagy a szívünkben ez az irántad való odaadás, szeretet, hozzád való ragaszkodás. Újíts meg ebben bennünket ma is. Köszönjük néked, hogy aki téged csókol, az a Bibliát fogja csókolni. Hiszen te a Bibliában állsz előttünk. Innen tudunk rólad, innen ismerünk meg téged, innen hallunk téged, itt látunk téged. Ez az, amiben jelen vagy közöttünk. Köszönjük, hogy ezért van a Biblia az úrasztala közepén. Ezért van az ige hirdetés az Isten tiszteletünk közepén, mert abban te jelen vagy közöttünk. Kérünk téged, hogy ma is légy jelen köztünk, szólíts meg minket, és segíts, hogy a te szerelmeseidként tudjunk kimenni ebből a templomból. Segíts gyönyörködni benned. Segíts csókolni téged itt és minden napon. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, és megáldasz minket. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve a 370. énekünk legelső versét énekeljük. A 370. dicséretünk első versét, ami így kezdődik. Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Isten tiszteletünk alapigéjét János evangéliumából olvassuk, az első rész 19. versétől a 28. versig. Leülve figyelemmel hallgassuk a felolvasott igét. Tehát János evangéliumának első részéből a 19. verstől a 28. versig ezt olvassuk. És ez a János bizonyságtétele, amikor a zsidók, papokat és lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt, kicsoda vagy te? És megvallá, s nem tagadá. Megvallá, hogy nem én vagyok a Krisztus. És kérdezték őt, kicsoda, micsoda tehát? Íjés vagy éte? És mondta, nem vagyok. A próféta vagy éte? És ő felelt, nem. Mondának azért neki, kicsoda vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, akik minket elküldöttek. Mit mondasz magad felől? Mondta, én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, amit megmondotta Ézsaiás próféta. És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak, és megkérdék őt, és mondának néki, miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem íjé, sem a próféta? Felele nékik János mondván, én vízzel keresztelek, de köztetek van, akit ti nem ismertek. Ő az, aki utánam jő, aki előttem lett, akinek én nem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Ezek Bétabarában lettek, a Jordánon túl, ahol János keresztel vala. Kedves testvéreim, reformáció ünnepe van, és szeretnénk ezt illő módon ünnepelni. És arra jutottam, hogy keresztelő Jánosról készülve a péntek esti alkalomra, ami mögöttünk van, péntek esti alkalom, hogy erről a keresztelő Jánosról érdemes egy kicsit többet gondolkoznunk, és többet beszélnünk. És ma szeretném elkezdeni ezt a kis sorozatot, megszakítva egy rövid időre az apostoli hitvallásról való sorozatunkat, és egy picit most változatosság kedvéért keresztelő Jánossal foglalkozzunk egy picit többet. Aki korának egy prófétája volt, sőt, az utolsó izraeli próféta volt ő, de nevezhetjük joggal reformátornak is. Ugye reformátor az a valaki, aki az Istentől eltért dolgokat vissza igyekszik juttatni az Isten szerinti állapotba. Hát a keresztelő János fellépésekor Izrael népe, a zsidó nép, az egyház, tulajdonképpen így mondhatjuk nyugodtan, elég nyomorúságos állapotban volt. Az emberek akkoriban ugyan gyakorolták a zsidó vallást, de ezt leginkább csak formálisan gyakorolták. Tehát eleget tettek a vallási előírásoknak, de valahogy a szívük, a lelkük, a hitük nem volt benne az egészbe. Nyugtatták magukat, hogy mi biztos kedvesek vagyunk Isten előtt, mert az előírásainak eleget teszünk, de hát élték az életüket teljesen önfejű módon, a maguk akaratát követve, és sokféle bűnbe vesztek. Ahogy ez ki is derül egyébként Keresztelő János prédikációjából, meg későbbiekben Jézusnak a szavaiból is. Ebbe a megromlott hitbeli és erkölcsi állapotba, az egyháznak egy elég romlott állapotába robbant bele Keresztelő János, aki elkezdte az embereknek azt mondani, hogy Isten nem elégszik meg a formális vallásgyakorlással. Ő igényt tart az emberek szívére, lelkére, bizalmára, szeretetére, az egész testükre, lelkükre, az életük minden területére. Nem kevesebbet kért az emberektől, mint hogy térjenek ehhez az Istenhez. Nem formálisan, hanem szív szerint térjenek az Istenhez. Ugye ez az, amit már a fogadó igénk is tükröz, hogy ez már az Ószövetségben is nagyon-nagyon sokszor elhangzott. Az ószövetségi proféták is állandóan azt mondták a népnek, hogy Istennek nem elég, hogy ti a formális előírásainak eleget tesztek, és viszitek az áldozatokat a templomba, és zarándokoltok, és elmondjátok az előírt imákat. Nem erre vágyik az Isten. Erre is vágyik, de úgy, hogy ezeket a dolgokat ti szívből tegyétek. Igazán iránta való hitből tegyétek. Ő iránta való szeretetből tegyétek. És hassa át az ő szeretete, imádata, az ő hódolata, az egész lelketeket, az egész valótokat, az ünnepeiteket és a hétköznapjaitokat. És nektek a szívetekbe ő legyen az első. Ezért mondja ugye a Zsoltárok, csókoljátok a fiút, mint egy profétikusan előre mutatva Jézusra, a fiú Istenre. Csókoljátok, érzitek ennek az intimitását, ennek a bensőségességét. Nem szoktunk mindenkit csókolgatni, csak azt, akit szívből szeretünk, akihez ragaszkodunk. Csodálatos belső kapcsolatra utal ez, egy mély, elmélyült belső kapcsolatra, ez már az Ószövetségben is megszólal, és Keresztelő János is ezt szólaltatta meg. Nem elég, hogy ti itten előírásoknak eleget tesztek, és közben az életetekben meg ott van egy csomó hazugság, képmutatás, paráznaság, meg ilyen, meg olyan egyéb bűnök. Térjetek az Úrhoz, és engedelmeskedjetek őnek, és ezzel fejezzétek ki, hogy ti szeretitek őt, és bíztok benne, és számít nektek valamit. Nagy reformátor volt ez a Keresztelő János, és ha az ő titkát firtatjuk, mi tette őt, vagy pontosabban kitette őt ilyen határozott reformátor, akkor oda jutunk, az igét, ahogy olvasgatjuk, hogy a Szentlélek volt az, aki őt ilyen emberré formálta. Istennek a lelke volt az, aki ilyen emberré reformátorrá formálta őt. Azt mondja, még a születése előtt róla, akik ismerik a Bibliát, tudják, hogy egy csodálatos módon született, és előtte Zakariás papnak, az édesapjának egy angyal jelent meg, aki bejelentette, hogy meg fog születni majd az ő fia, akit már egyáltalán nem vártak. Meg fog születni, és több mindent is mondott erről a születendő gyermekről ez az angyal, és azt mondta többek közt, betelik szent lélekkel az ő anyjának méhétől fogva. És ez a később pontosan így történt, ez egy szent lélekkel beteljesedett ember volt ez a Keresztelő János. Ez azt jelenti ez a fogalom, hogy teljesen az Isten lelkének az uralma alatt állt. Az egész lelki élete, az értelme, az akarata, az érzelemvilága, a megnyilvánulásai, a cselekedetei, mindenben a lélek, az Isten lelke akarata eszközévé vált ő. Hogy így mondjam, ő nem volt egy magánember. Ő a szent lélek embere volt. Nem volt az életének magánterület, ahol az Isten lelke ne szólhatott volna be, vagy ne formálhatta volna. Az egész életét az Isten lelke irányította. Ez egy egészen különleges dolog, szent lélekkel teljes ember. Mondja még a Biblia ezt például István vértanúról, Az első keresztény vér, ő is szent lélekkel teljes ember volt. De most itt keresztelő János van, ő is ilyen volt. És az az igazság, hogy az összes azóta élt reformátornak, testvérek, ez egy jellemzője, hogy a lélek, a szent lélek irányítja őket. Isten lelkének az irányítása alatt álló emberek. Ez igaz akármelyik régi, középkori reformátorra, akiről itten szó is esett, vagy akikről szó esett, meg azokra is, akikről nem esett szó. Igaz az Abádi Benedekre, igaz a Szegedi Kis Istvánra, és igaz a többiekre, a névtelenekre, az igazi reformátorok, a lélektől irányított emberek. És az az igazság, hogy mi is a lélektől irányítva válunk, és válhatunk reformátorrá. Mi is, te is, én is. A Szentlélekbe persze csak akkor részesülünk egyáltalán, ha hiszünk Jézusban. Mint megváltunkba és átadjuk neki a szívünket, akkor részesülünk a Szentlélek ajándékába, de ő akkor tölt be bennünket, amikor mi teljesen alárendeljük magunkat, és odaadjuk magunkat Jézusnak az ő szolgálatára, a lélek akkor betölt bennünket. És minket is egy kisebb kör, lehet, hogy nem egy nagy egyháznak a reformátorává tesz, de lehet a családunknak a reformátorává tesz, akik visszavisszük a körülöttünk élőket az igazi kegyességhez, az igazi istentisztelethez, az igazi hithez. Lehet, hogy csak a gyermekeink, vagy feleségünk, vagy közeli rokonságunk körébe leszünk, lehet, hogy egy gyülekezet életébe leszünk, vagy lehetünk reformátorok, akiket Isten ott használ, de lehet, hogy nagyobb körben, egy munkahelyi körben, vagy bárhol máshol, ahol Isten elhelyez minket. Az biztos, hogy aki Jézusban hisz, és kapja a Szentlélek ajándékát, és aki enged az Úrnak, és betöltheti őt a Szentlélek, és irányíthatja az egész valóját, az ő igéje, szava által, az reformátorrá válik. Jánosnak, keresztelő Jánosnak a titka, hogy a lélek által betöltött, irányított, vezetett ember volt. Innen származik, testvéreim, az első pont az ő önismerete. Az ő önismerete. Annyira megdöbbentő, hogy János tudta, hogy ő kicsoda. Ő tudta, hogy kicsoda. Nyilván hallotta is a születése történetét, az édesapjától, vagy az édesanyjától már kiskorába. Hallhatta, hogy a kisfiam, az angyal azt mondta édesapádnak, vagy nekem, mondhatta Zakaria. Az angyal azt mondta, mit mondott az angyal? Lukács evangéliumából olvassuk, hogy ennek a fiúnak a születésén sokan fognak örvendezni, mert nagy lesz az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, anyja méhétől fog a betelik szent lélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő előtte jár majd illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz, és az engedetleneket az igazak bölcsességére térítse, hogy felkészített népet állítson az Úr elé. Na, ezt mondta rólad az angyal kisfiam. És János ezt kellett megemészni, ezt a dolgot, hogy ő kicsoda tulajdonképpen. És úgy tűnik, elfogadta, és így fogta fel önmagát és az ő küldetését is. Erről tanúskodik a János evangélium elején olvasható jelenet, mikor is kimennek hozzá a zsidó papok és léviták, farizeusok, és kérdezik, ki vagy te? Ki vagy te? És ő azt mondja, nem én vagyok a Krisztus. Nem én vagyok. Tudom, hogy ti őt várjátok epekedve, de nem én vagyok az. Akkor újra kérdezik, illés vagy? A zsidók a Malakiás könyve harmadik részében olvasható ígéret szerint, Malakiás 3.1 és 23. versében találjuk ezt, várták a Mesiás előtt megjelenő illést. Visszajön az a próféta, aki Izraelnek a legnagyobb prófétája, aki nem írt könyvet, nem írt bibliai könyvet, és tudjuk, hogy a Jordán mellől ragadta előtt Isten tüzes szekéren. Nem halt meg, hogy eltemethették volna, hanem testileg elragadtatott erről a földről. És azt várták a zsidók, mondom, a Malakiás próféta ígérete szerint, hogy ez a próféta, ahogy elment, olyan csodálatosan újra visszajön Izrael körébe. És újra azt a szolgálatot, amit akkoriban elvégzett ott Izrael körébe, újra elkezdi végezni, és Istenhez téríti a népet. A nagy helyreállító lesz, akit majd követ a Messiásnak a még nagyobb személyisége. Te vagy ez az illés? Ez az illés redivivus, így nevezték, az újra megelevenedett illés, a visszatérő illés. És azt mondja keresztelen, és nem én vagyok. Nem én vagyok. Különös testvérek ez, mert ő magát nem tartotta annak, viszont az volt. Jézustól kérdezik, illetve Jézus mondja a későbbiekben, amikor keresztelő János elküldi hozzá a börtönéből a tanítványait, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk, akkor Jézus válaszol nekik, és miután visszamennek Jánoshoz a követei, akkor azt mondja az embereknek Jézus, mit látni mentetek ki a pusztába? Egy szélhajtogatta nátszálat? Keresztelő János nem szélhajtogatta nátszál. Ha be akarjátok venni, Illés ő, aki eljövendő volt, akinek van füle a hallásra hallja. És ő tényleg az volt, akinek Jézus mondta, ő a messiás előtt járó, visszatérő Illés, abban az értelemben, hogy az Illés lelkével és erejével prédikált keresztelő János is. És készítette az útját az utána jövő messiásnak, a Krisztusnak, Jézusnak. De ő maga, ez az alázat, ugye, hogy Illés vagy? Én nem. Majd Jézus annak mondta, de ő magát nem mondta annak. Akkor te vagy a próféta, kérdezik tőle. A próféta, ugye Mózes 5. könyvében, a 18. rész 15. versében van egy profécia, 5 Mózes 18-15, ahol Mózes beszél, és azt mondja, hogy prófétát támaszt az Úr majd, én utánam, azt hallgassátok. És a zsidó írásmagyarázók úgy értették, és mi is így érthetjük, hogy a próféta, akire Mózes utalt, az a Krisztus lesz, akire hallgatni kell az ő népének, aki még nála is, Mózesnél is nagyobb próféta lesz. Te vagy ez a Mózes által megjövendölt próféta, a próféta, a tulajdonképpen a messiás? Megint azt mondja, nem én vagyok. Akkor ki vagy te, kérdezik. Felcsigáztad az érdeklődésünket, de ki vagy te? Tudod, hogy ki vagy te? És akkor azt mondja, én kiáltó szó vagyok a pusztában. Én egy kiáltó hang vagyok a pusztában, mondja. Az, akiről Ézsaiás próféta beszélt. Én egy kiáltó hang vagyok. Én tudom, hogy ki vagyok. Én a kiáltó szó vagyok a pusztában. A kiáltó hang, a kiáltó szó tulajdonképpen nem más, mint az Úrnak a hangja, az Úrnak a szava. Én vagyok hozzátok az Úrnak a szava. Én vagyok az Úrnak a hangja most köztetek. Ezt mondja keresztelő János. Én az Úr hangja, az Úr szava vagyok, itt és most köztetek a pusztában. A puszta, jusson eszünkbe erről is, testvérek, a pusztát sokszor a Biblia úgy emlegeti, mint a bűn által megrontott világ. A bűn tönkretette a világot, Istennek az édenkertjét egy pusztává tette. Ezt tapasztaljuk mi is egyébként. A puszta a Bibliában sokszor ez a bűn által tönkretett világban. Én vagyok, köztetek most az Istennek a hangja. És én azt mondom, de nem én mondom, hanem az Isten mondja általam, az én drága Istenem mondja általam, hogy készítsétek az Úrnak az útját. Készítsétek az Úrnak útját. Jön az Úr, mondja keresztelő János. Jön az Úr, jön a királyok királya, az uraknak az ura. Itt van már a nyomomban. Mindjárt megérkezik. Nem várhatjátok őt akárhogyan. Jön az Úr, a királyok királya, az uraknak az ura. Hát nem várhatjátok őt így, ahogy vagytok. Jusson eszünkbe ez a dolog, hogy mi, amikor egy vendég jön hozzánk, minél magasabb szintű vendég, minél megbecsült, hát mit csinálunk otthon? Hát felkészítjük a dolgokat, nem? Kitakarítunk, elrendezzük a dolgokat, megfőzünk valami finomat, illő módon várjuk. És akkor azt mondja keresztelő János, jön a világ ura, a királyok király, az uraknak az ura, és ti így akarjátok őt várni, ezzel a formális vallásossággal? Ezzel az erkölcsi romlottsággal, ezekbe a bűnökbe, amiben benne vagytok? Hát bánjátok meg ezeket a ti bűneiteket, és térjetek oda Istenhez, hogy teljes szívetekkel, egész életetekkel az ő akaratát teljesítsétek. És ha így szentül, tisztán éltek, teljes szívetekből bízva az Úrban és szeretve őt, akkor helyesen, méltón várjátok az Urak urát és a királyok királyát. Hát térjetek vissza hozzá, ez az Úr hangja most hozzátok, mondja keresztelő János. És testvérek, figyeljétek meg, hogy az összes reformátorok, akik azóta csak éltek, mind ugyanígy fogják fel magukat. Mind ugyanazt mondja, mi nem vagyunk más, csak egy hang. Az Isten hangja a mi korunkban, a mi világunkban, a középkorban, vagy az újkorban, vagy most a posztmodern korban. Mi csak az Úr hangja vagyunk a pusztában, ebben a világban, ami tönkretett a bűn, ami tele van formális vallásossággal és erkölcstelen életvitelű emberek tömegeivel. Itt egy egyszerű hang vagyunk, de az Istennek a hangja. És azt mondjuk mi is, amit Keresztelő János mondott, hogy jön az Úr, Jézus Krisztus már egyszer eljött, de még egyszer el fog jönni, hogy megígérte. És mi nem várhatjuk őt akárhogy. Ti se várhatjátok, én se várhatom Jézust akárhogy. Eljön az idő, és megint megjelenik, az ő dicsőségében jön, hogy ítéljen eleveneket és holtakat. Jön, hogy tűz ítéletet tartson a világ felett. Jön, hogy új világot teremtsen. Jön a királyok király és az uraknak az ura, most is mondom ti néktek. És nem várhatjuk, ti se, én se, nem várhatjuk őt akárhogyan. Hogyan várjuk? Az Isten hangja az, hogy térjünk meg. Hogy tartsunk bűnbánatot azért a formális vallásosságért, amiből kimarad a szívünk és az Úr iránti szeretetünk. Az iránta való ragaszkodás. Hogy hagyjuk el azt a kettős életet, hogy mi formálisan vallásosak vagyunk, de mihelyest kihúzzuk a lábunkat a hívők köréből, úgy élünk, mint a hitetlenek. Mert ugyanúgy hazudunk, ugyanolyan dolgokat csinálunk, meg gondolunk, meg érzünk, meg mondunk, mint amit ők is. Ennek legyen egyszer s mindenkor a vége, zárjuk le, térjünk az Úrhoz teljes szívünkből, teljes lelkünkből, egész valónkkal, szeressük meg őt, bízzunk benne, kövessük az ő akaratát. Így várjuk a visszatérő Jézust. Ezt kell kiáltani, testvérek, a prófétáknak, mai prófétáknak is, a mai reformátoroknak is, és ezt is kiáltják, testvérek. Nem mi vagyunk a Krisztus, az majd jön. Ő majd jön, utánunk. Vigyázzatok azokra a testvérek, akik magukról azt mondják, hogy ők a Krisztus. Mindig voltak ebben a világban testvérek olyan emberek, akik azt mondták önmagukról, hogy ők a Krisztus. Ők a megváltók. Ilyen ember volt mondjuk a Hitler, vagy Stalin. Mi vagyunk a Krisztus. Mi vagyunk a megváltótok, akik kivezetünk benneteket a nyomorúságból, és az elsegítünk titeket az Isten országába, a földi paradicsomba. Csak hallgassatok reánk, és kövessetek minket. Ezek ilyen álkrisztusok, hamis krisztusok, hamis megváltók. Magukat tüntették fel Jézusként. Bennünk higgyetek, ne abba a másikba, ne abba a názáretibe, hát ki az? Csak még egy példa. Van egy ember ebben a világban, akiről azt mondják, hogy ő a Krisztus földi helytartója. Az egyház élén áll. És aki őt látja, az a földön jelenlévő Krisztust látja. Mert benne van jelen Krisztus ezen a földön az egyházának az élén. És így apostrofálják ezt az embert, hogy a Krisztus földi helytartója, de tulajdonképpen ez azt jelenti, ez az, hogy maga Krisztus köztünk. Ezért tartozunk neki azzal a tisztelettel és imádattal, és ő maga is így apostrofálja önmagát, ezért mutat fel olyan attitűdöket, mintha ő lenne a világ megváltója. Testvérek, aki magát Krisztussá teszi, pedig csak ember, vagy akit mások Krisztussá tesznek, pedig csak ember, az az ember az antikrisztus. Hiába kérnek bocsánatot a luteránus teológusok a pápától most azért, hogy őt Luther antikrisztusnak nevezte. Aki Krisztus helyére tolja magát, az az antikrisztus. Testvérek, János mit mond? Az igazi reformátor, az igazi próféta? Te vagy a Krisztus? Nem. Én még csak illés se vagyok. De az vagy, mondja Jézus. De nem, én nem. Én csak egy hang vagyok. Az Isten hangja köztetek, abban a bűn által tönkretett világban. És ez a hang azt mondja nektek, hogy térjetek meg, mert jön Jézus. Jön a királyok királya, és nem várhatjátok úgy, ahogy vagytok. Ez igaz ma is, testvérek, és ha mi proféták és reformátorok vagyunk, akkor ugyanezt képviseljük a gyülekezetbe, és ennek a falain kívül, az otthonunkba, kimegyünk a mi pusztaságunkba, a munkahelyeinkre és egyéb helyekre, és ugyanezt kell képviseljük. Szelíden, de határozottan. Na hát Keresztelő János tudta, hogy ő kicsoda. Mert a Szentlélek rávezette őt erre, és felismerte, és elfogadta, hogy én ennyi vagyok. Nem több, és nem kevesebb. Nem volt identitászavaros ember, nem tévesztette el a szerepét, amit ráosztott az Isten, ő az volt, akinek lennie kellett. Mint ahogy az volt Luther is, meg Calvin is, meg mi is azok kell, hogy legyünk. Na, a második pontra térek, nem, ne féljenek a testvérek, nem fogom végigmondani ma az egész vázlatot. A második pont az, hogy a Szentlélektől volt a fellépése. A Szentlélektől volt ennek az ember, amikor a Szentlélek indította Keresztelő Jánost, ő akkor fogott hozzá a szolgálatához. Nagyon fontos volt ez az időzítés, mert ő volt a Mesiás előfutára. Ha 2 évvel előbb kezdi a szolgálatát, vagy 2 évvel később, akkor nincs meg a csatlakozás a Mesiáshoz. Neki pont akkor kellett elkezdeni a szolgálatát, amikor elkezdte, és még végezte a szolgálatát, amikor fel is tűnik rögtön, akinek átadja ő tulajdonképpen a stafétát, ha szabad most így mondanom, mert időbe érkezik Jézus is, őt is a Szentlélek hozza elő, akkor, amikor eljön az életébe az az idő, hogy most elő kell lépnie. És Keresztelő János, mint előfutára rá tud mutatni, és azt tudja mondani az embereknek, mindenhol nézzétek, az Isten báránya, őt vártuk, aki elveszi a világ bűneit, mint egy ilyen herold bemutatja az ő főnökét. Itt van, most már ne bennem higgyetek, s ne nekem higgyetek, hanem ő neki higgyetek, ő benne higgyetek, ne engem, hanem őt kövessétek, mert én még arra se vagyok méltó, hogy a saruja szíját kioldjam, vagy éppen a levetett saruját vigyem, mint egy rabszolga az ókorban az ő gazdájával tett. Mert annyival külön nálam. Ez az időpont, ez amikor fellép és elkezdi a maga prédikáciát, akkor ez egy tökéletesen lélektől való, lélektől időzített időpont volt, és a reformátorok, testvérek a középkorban is akkor léptek fel, amikor a Szentlélek által látott idő eljött. Pontosan akkor. Zwingli, Svájcban, akkor kezdett el Mária kultusz ellen prédikálni, amikor eljött az ideje. Az a Szentlélektől való volt, hogy kiállt a szószékért, és azt mondta, hogy ami itt folyik, ez a Mária imádat, meg Mária kultusz, ez istentelenség, ez a bibliátlan, ez utálatos dolog az Isten előtt. Hagyjátok abba ezt. Jobban tisztelitek már Máriát, mint Jézust, meg Istent. Többet tesztek érte, mint az Úrért. Mi van itt? Istentől való pillanat volt, amikor kiállt Luther, és azt mondta, eddig. Fölírta 95 tételt egy nagy papírlapra, és oda vette a kalapácsot, meg a szöget, és oda ment a Wittenbergi vártemplomhoz, kiszögezte, hogy olvassák el az emberek. Hogy az Isten kegyelmét nem úgy nyerjük el, hogy megveszünk bűnbocsátó cédulákat, és megfizetjük bizonyos mennyiségű bűnünknek a bocsánatát az egyház pénztárába, aki éppen a Vatikánt építette ebből a pénzből. A Calvin akkor lépett fel, amikor eljött az ideje Franciaországba. Menekülnie is kellett onnan. Így jutott Genfbe. De mindenki akkor lép fel, amikor a lélek indítja. Ezt úgy mondjuk, hogy amikor a kairosza eljött. A kairosz az egy görög szó, az Istentől megállapított időpont. Mi a reformációba, testvérek, azt az időt látjuk, ami egy Istentől rendelt kegyelmi időszak. Amikor el kellett, hogy kezdődjön ez a munka. És az egyházban, mert akkor még csak egy volt, fel kellett, hogy csendüljön az, hogy bizonyos dolgokkal le kell számolni, mert nem igeszerűek, vagyis nem Istennek tetszőek. Azt el kell dobnunk, és ami Isten szerint való, az ige szerint való, azt meg el kell kezdenünk gyakorolni. Ez egy rendelt idő. Ugye mondja a bölcs Salom, mindennek rendelt ideje van. Hát ez volt az Istentől rendelt kairosza, rendelt ideje, kegyelmi ideje a reformátorok fellépésének. És ez egy minősített idő, és mi ezért a reformációt így tekintjük. Isten kegyelmi tettének, térben és időben. Egy annak akkor és ott Istentől meg kellett történnie. Ugyanúgy, hogy kijött Egyiptomból Izrael az adott időpontban, amikor megszületett Jézus erre a földre. Vagy amikor eljött a Szentlélek, mindennek megvan ez a kairosz, ez az Istentől rendelt minősített ideje, és mi ezekhez ragaszkodunk. És ezeket megbecsüljük, és nem vagyunk hajlandunk elárulni. Testvérek, nagyon-nagyon-nagyon fontos megérteni ezt, hogy mind a mai napig Isten elhozza a megszólalás idejét az emberi szívekbe és életekbe ma is. A prófétáknak, a Szentlélek vagy a reformátoroknak a mai időkbe is. Meghozza azt az időt a szívükbe, az életükbe, amikor egyszer csak úgy gondolják, hogy nem lehet tovább hallgatni. Most már nem lehet ezt tovább tűrni, mert az Isten igéjét és az Isten személyét itt lábbal tapossák. És van egy határ, amiután már nem hallgathatunk, hanem oda kell állni, akkor is, hogyha mi egyedül vagyunk, mint hogy Luther a Wormsi birodalmi gyűlés előtt egyedül áll. Tudjátok, milyen az? Egyedül állni, amikor ott áll előttetek a díszes, nem tudom mikbe fölöltözött, meg sapkákkal feldíszített püspöki kar, meg a világi fejedelmek. És ott áll az ember egy magába. Csak azt tudja, hogy az Isten van vele. De ennyi elég. Föl kellett lépni. Mert az evangélium, a Krisztus, az Isten dolga sárba volt taposva. És ezt nem lehetett, és ma is így van, testvérek, sokszor egy családfő is érzi ezt, hogy most ezt nem tudom tovább. A lélek indít, hogy szóljak. Feleségem, gyerekeim, ezt így nem. Térjetek meg az Úrhoz. Rossz úton jártok. Eljön az idő, amikor gyülekezetekbe, egyházba el kell, hogy hangozzék ez a szó. Amikor ki kell, hogy álljon egy valaki, vagy lehet két valaki, vagy egy gyülekezet ki kell, hogy álljon, és azt mondja, ez elég. Ez gyalázat. A konfrontációt kell vállalnunk, mert Isten erre indít minket most az ő lelke által, és nem tehetjük meg, hogy ne mondjuk, ne tegyük. Mert úgy vagyunk, mint hogy volt annak idején Jeremiás próféta, hogy a csontjaiban van rekesztve a tűz, és nem tudom megtenni, hogy hallgassak. Mert éget belülről az az üzenet, amit az Isten rám bízott, és el kell mondanom. Akkor is, hogyha megköveznek, ha ketté fűrészelnek. Ha a média agyonver meg csúfát, ez akkor is. A lélektől jött idő, amikor meg kell szólalni. Áldott idő és szent idő, testvérek, ez. Szent idő. Szent idő volt a reformáció, és máig az, testvérek, amikor valahol ez elkezdődik, hogy Isten hangja megszólal, és elkezdi az embereket jó irányba vinni. Ez szent idő. Nektek is, nekem is. Amikor elmondjuk a mondani valónkat, lehet, hogy a reakció nagyon durva lesz. A reformáció idején elmondták a reformátorok, a reakció, és a reakció mi volt? Mi volt a reakció? A tridenti zsinat. A tridenti zsinat volt a reakció. Az egyház részéről a tridenti zsinat volt a reakció, ahol az összes dolgot, amit a reformátorok kértek, hogy térjünk az igéhez, mert nem igeszerű, azt hagyjuk-e, az összes ilyen követelésüket gyakorlatilag megátkozták. És így, ahogy mondom, nem én találom ki a szót, ott van az eredeti szövegbe. Anatéma szit, aki azt hiszi, hogy egyedül hitáltal igazul meg az ember, átkozott legyen. És a zsinatok döntései, a tridenti zsinat döntései is örök érvényűek. Azokat nem lehet visszavonni. Ha ma visszavonna a katolikus egyház, azt mondaná, hogy a zsinat tévedett. Ők meg ilyet soha nem fognak mondani. Nem mondhatnak ilyet, mert a zsinataiknak az összes végzését Istentől valónak látják. Akkor tévedtek? Mégse Istentől való volt? Hát ezt ők soha nem mondják. Meghasonlanának, ha ezt mondanák. A mai napig átok alatt vannak a bibliai igazságok, testvérek. Hát gondolkozzunk, mi ez? És lehet, hogy a mi is, amikor megszólalunk az Istentől rendelt időbe, és azt mondjuk, emberek, hagyjuk el az ige ellenes dolgokat, és térjünk az igéhez, amit Isten mondott, ahhoz tartsuk magunkat, hitünkben, életvitelünkben, magatartásunkban, lehet akkora nagy ellenállásba fogunk ütközni, hogy csak na. Fújni fognak ránk, átkokat szórnak ránk, és mindenek elmondanak minket, de nem kell csodálkozni. Ez akkor is a Szentlélektől való idő, amikor meg kell szólalni. Akkor is, ha az ellenfél megkeményíti a szívét. De mindig voltak, a reformációban is voltak, akik megpuhult a szíve. Ugye hányan voltak akkoriban Németországban, Svájcban, Németalföldön, Magyarországon, Erdélyben, Lengyelországban, testvérek. Százezrek fordultak oda, és azt mondták, hát ha mi ezt nem vettük észre, vagy ha észre is vettük, nem mertünk megszólalni, de valaki megszólalt, oda kell állni mögé. Hát tényleg, nem kell nekünk új egyház, új kereszténység, itt van ez, reformáljuk meg. De az azt mondta nekünk nem, mi nem. hát akkor ti menjetek innen, mert akik átkozottak, akik anatém, azok ki vannak rekesztve, ki vannak közösítve a keresztény, ebből a kereszténységből. És ezek azt mondták, ezek az emberek, hogy nem baj, akkor legyünk kiközösítve. Az nem az igazi egyház, amelyik az igét követő embereket és az Istent komolyan vevő embereket kiközösíti magából. Az nem az egyedül üdvözítő egyház. Az máshol van. A lélektől való idők, testvérek, amik így bekövetkeznek, ezek nem könnyű idők, ezek nagyon viharos idők. De ezek az ébredésnek az idői. A lelki ébredés idői. Az utolsó dolog, amire még egy pár gondolatot mégiscsak szánjunk. A harmadik pont. Ennek az embernek, az keresztelő Jánosnak, testvérek, nem csak az öntudata, nem csak a fellépése, hanem az életvitele is a Szentlélektől való volt. Nézzétek, olyan érdekes ez a dolog, hogy leírja a Máté evangélium, hogy mibe volt öltözve, hogy mit evett, hogy hol élt. És akkor ilyeneket olvasunk, hogy ruhája teve szőrből készült, derekán bőrövvel körülövezve. Ez az öltözet, mint Illésnek az öltözete. Illés is így volt öltözve. Egy egyszerű szőrruha, bőrövvel össze, mezítláb. A pusztába. Tudjátok, az kövek, mindenhol kövek, mezítláb. És mit eszik? Azt mondja, eledele, sáska és erdei méz. A sáska az tiszta állatnak számított a zsidók között, a zsidó törvények szerint. Azt úgy megfogdasták, és, illetve megfogták, és utána megpirították, és összemorzsolták liszté. És akkor ez mézet kevert hozzá. És így ezt ette keresztelő János. Érezzük, testvérek, hogy ez az ember a pusztában élt ilyen nagyon egyszerű módon. Nagyon visszafogott módon élt. A próféta, az Isten lelkétől való próféta egyszerű módon él. Nem érezzük azt, hogy ő egy nagy luxusba tengette ugye hétköznapjait. Nem arany és ezüst volt körülötte mindenhol. Nem milliárd érték halmozódott fel a környezetébe, hanem egy egyszerű ember volt, aki kifejezte azt, hogy ő más, mint a korának az emberei. A korának az emberei, azok testvérek ugyanolyan materialisták voltak, mint a mai emberek. Az anyagiakat tekintették mindenek fölött valónak. A pénzt, a kincseket. Azok a földi életben az élvezeteket keresték mindenhol, hogy tudnák minél jobban élvezni a földi életüket az ő körülményeik között. Ezek az emberek, testvérek, testközpontú emberek voltak, akik ott körülötte éltek. Őről meg látszik az, hogy nem ő. Már az egész megjelenése, testvérek, egy tiltakozás volt a kortársainak az életvitele és dőzsölése ellen. Egyszerű életet élt, egy egyszerű életmódú ember volt, testvérek. És hadd mondjam így, hogy ma is valahol az igazi régi reformátoraikra is ez volt a jellemző, ugye. Hát Luther szerzetes volt, hát azok aztán nem éltek valami nagy lábon, ugye. Nagyon egyszerű ember, nagyon egyszerű életmódú ember volt ő is, Calvin is. Calvinnak az életét, aki olvasgatja, látja, hogy hát ő aztán, mint egy aszkéta, úgy élte az életét. Alig aludt, még az alvásra sem nagyon szánt időt. Hát egy végtelen, egyszerű életet élt bármelyik reformátorunk. Hogy is élhetett volna máshogy? Amelyik üldözték, aztán a pusztákba bujkáltak meg. Itt menekültek ugye a sztárai a mocsárvilágba, meg nem tudom, ott énekeltette a mocsarakba bujdosó népet, az ígére tanítva őket. Hát ezek nem voltak királyi ruhába öltöző, meg nem tudom, luxusba élő. És ma se, testvérek, ma is valahol azt gondolom, hogy úgy felül kell mindig vizsgálni egy kicsit magunkat, hogyha mi az Úr gyermekei vagyunk, akkor hogy élünk? Milyen a mi életmódunk? Nyilván más korba élünk, más kulturális körülmények között, nem kell tevesző ruhát venni bőrövvel, aztán mezítláb közlekedni, meg nem ez a... De mégis az a szent egyszerűség, szent mértékletesség, visszafogottság, szerénység, megelégedettség, ami a mai emberekre általában a világban egyáltalán nem jellemző. Mindenki állandóan többet akar. Figyeljétek meg, hogy meg egy ilyen tiszta materialista világban vagyunk, hogy mindenki állandóan csak mindig gyarapítani akarja a vagyonát. Nem tud adni semmire, csak mindig több legyen, és rakódjon egymásra a nagyobb gazdagság, amit utána, amikor meghal az ember, itt fog hagyni. A gyerekünk is itt fogja hagyni, ha még idő előtt szét nem szórja. Itt vagyunk ebben a világban, testvérek, ahol a test diktál mindent, és mindenki a szépség, meg hogy ő hogy néz ki, meg hogy egészséges, vagy nem, meg ezzel van elfoglalva, látható, amit egy napon be fognak tenni egy koporsóba, azt elássák 2 méterrel a föld alá. Hát most testvérek, értitek, hogy a mai világban hajszoljuk az élvezeteket, egy ilyen hedonista világot az ember már ritkán látott, mint a mai. Minden az élvezet, a testi élvezet. Csak azért csinálunk valamit, vagy azért veszünk meg valamit, hogy élvezkedni tudjunk. Hát a legkisebb hátratételt, nehézséget, szenvedésre bírjuk elviselni, akinek már valami ilyen terhelődik rá, az már rögtön idegösszeomlást kap. Nem bírja elviselni. Nem bírnánk elviselni, ha tevesző ruhába kéne járnunk. Ne találtán valamilyen oknál fogva. Az sáskát kéne ennünk összetörve erdei mézzel. Magamat is elítélem ebbe a dologba, testvérek. Sokszor ott élünk benne egy nagy luxusba, és még nagyobb luxusba akarunk élni. És már elfelejtjük, hogy a világnak a 70%-a, de lehet, hogy 80%-a nálunknál miért sokkal nagyobb nyomorúságba és szegénységbe él. Az Isten gyermekei, testvérek, kell, hogy valahol ezt átgondolják, hogy én milyen ruhába öltözök, milyen ételt észek, milyen italt iszok, mit engedek meg az otthonomba, milyen autókkal járok, milyen házam van, milyen berendezéseim vannak, hova megyek pihen. Az embernek át kell ezeket gondolni. Keresztelő János, testvérek, nem vádolhatjuk azzal, hogy ő egy luxus életvitelű ember volt, és így tudta őt használni az Úr. És ha mi is tudunk megelégedéssel, visszafogottan, szerényen élni a javainkkal, hálásan Istennek értük, és élve velük, de mégis visszafogottan, megelégedetten, akkor Isten meg fog minket is áldani, amikor bizonyságot teszünk. És akkor nem leszünk, hogy így mondjam, rabjaivá ezeknek a dolgoknak. Értitek ezt, hogy én úgy gondolom, hogy keresztelően és azért tudott olyan szabadon beszélni, amikor a népe vezetőihez beszélt. Mert jöttek a farizeusok, írástudók, a zsidó nagy tanácsnak a tagjai, meg azoknak a küldöttei. Aztán egyszer csak, majd ha olvassuk róla, ott a Heródes elé került, a negyedes fejedelem elé. Ott is neki is meg tudta mondani. Azért volt szabad megmondani az Isten üzenetét, azért volt szabad az Isten hangjává lenni, mert nem volt tőle mit elvenni. Neki nem volt félteni valója, mit vesztek el. Jaj, csöndbe leszek inkább. Nem volt mit elveszteni. És ezért szabad volt szólni az Isten szavát. Nem biztos, hogy nekünk semmi nélkül való embereknek kell lenni. Lehet sok minden javunk a földön, Isten ajándékai ezek, éljünk vele örömmel, de ne legyünk ezeknek rabjává, úgy annyira, hogy aztán végül, amikor szólnunk kell, akkor sem merünk szólni, mert féljük, hogy mit fogunk elveszteni. Lélektől való szerénység, visszafogottság, függetlenség az anyagi javaktól, az életbe. Azt hiszem, hogy az Isten lelke ezeket inspirálja, ezekre az szavakra tanít, vagy mentalitásra tanít minket. Nézzétek meg Pál apostolt, hogy mit mondta az 1 Korintus 7-ben, hogy akik élnek-e világgal, úgy éljenek, mintha nem élnének vele. Ilyen azt akarja mondani, hogy legyenek szabadok a világtól, a hívő emberek. Ez a világ, mondja az apostol, elmúlik-e világnak ábrázata? Hát ne legyetek már ennek a rabjai, a lélekre, Istenre figyeljetek. Testre is, ne legyetek dualisták, szembeállítanátok a testet a lélekkel. Nem. A test is Isten teremtménye, és fontosak a testi dolgok. De a lélek, az örökké való Isten föl előrébb való. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Azon legyen a hangsúly. Az időbeosztásba, az erőbeosztásba, az energiátok befektetésébe, ami odafönt van, azt keressétek először, és ne azt, ami itt lent, mint hogy az egész világ teszi körülöttünk. No, itt kell befejezzük. A Szentlélekkel teljes ember képe rajzolódik elénk ebbe a reformátorba, akinek az öntudata, a fellépése és az egész életvitele az Isten lelkétől inspirált volt, és innen fogjuk folytatni majd az ő életének vagy jellemének, szolgálatának elemzését. Az Úr áldja meg bennünket, és környezetünket is minél több ilyen lélekkel teljes reformátorral. Amen. Hajtsuk meg a fejünket most, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy visszaemlékezhetünk a küldöttedre, keresztelő Jánosra, akit lelkeddel betöltöttél, és aki így lehetett a te hangoddá, a te hangodat hallani nem nagyon akaró társadalomban, kultúrában. És köszönjük néked, hogy mi is egy ilyen kultúrába, társadalomba élünk, de te mégis azt akarod, hogy mi a te hangoddá, a te szavaddá legyünk ebben a pusztaságban. Könyörülj meg rajtunk, hogy egész szívünkkel hozzátérjünk, átadjuk neked az uralmat, szívünk, életünk minden területe fölött. Megszeressünk téged, és gyermeki bíz, szívvel rád bízzuk magunkat. Segíts bennünket, hogy kialakuljon bennünk a reformátori öntudat. Segíts, hogy amikor a lelked által indítasz minket, meg tudjunk szólalni. És segíts bennünket, hogy úgy tudjunk élni ebben a világban, ahogy az a te profétáidhoz és reformátoraidhoz illik. Segíts, hogy szabadok tudjunk lenni a te számodra minden egyébtől. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és segíts bennünket ebben a mai egyházban, világban megállni, és teljesen egyenes derékkal, és bátran, és mégis mélységes alázattal előtted rád mutatni. Köszönjük néked, hogy tanítottál minket, és még tanítani fogsz keresztelő János élete által. Kérünk téged, áld meg szívünket, otthonainkat, egész életünket, áld meg gyülekezeti életünket is, könyörülj meg és támasz reformátorokat a mi egyházunkban is, akik tisztán hirdetik az ígét, akik megtérésre hívnak, akik leleplezik a téveigéseket, a gonoszságokat, akik általa te népednek megtisztítását tudod munkálni. Kérünk téged, hogy áld meg egyházunkat ilyen emberekkel. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat. Kérünk, hordozd bennünket a te kegyelmeddel. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen.